Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével.
Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben mai vendégem Berentés Ágnes, geológus, barlangász és barlangi fotós, akivel a műsor első részében ott hagytuk abba a beszélgetést, amikor Ági említette, hogy mi soha nem azt látjuk a fotóin, amit ő maga is lát lenn a barlangba. Akkor hogy is van ez, Ági? És akkor rögtön megemlítem, hogy a Magyar Természettudományi Múzeumban most látható is egy kiállításod.
Igen, a látható láthatatlan. Meg lesz egy másik kiállításom is ott, ami a Tudományos Akadémiáról költözött át a Sókarsztoktól a Lávaalagutakig, az egy barlangos kiállítás 106 fotóból és 12 év munkásságából 14 országon keresztül bemutatva. Ez oda költözik az előterébe, ez egy szép összképet ad majd a barlangászatról, és utána belépünk abba a világba, ami ugye a látható láthatatlan, az az ultraviolafényben készült bánya és barlangbeli fotók, ami pedig egy ilyen leginkább a James Cameron Pandora világához tudnám hasonlítani azt, amit ott a látogató lát, tehát általában azt hiszik, hogy ez, nem tudom, minimum AI generált a fotók, de ezt azért meg kell említsem, hogy az összes fotó Magyarországon készült, és egy olyan világot tár fel, aminek a létezéséről nem sokan tudnak, pedig itt van körülöttünk. És ugye itt most visszakanyarodok az alapkérdésre, tehát hogy igen, ugyanúgy, hogy egy emberi arcot is nagyon sokféleképpen meg lehet mutatni a különböző megvilágításokkal, ugyanígy a teret is, a barlangot is megvilágítás függvényében nagyon sokfélének lehet mutatni, és én mivel szépnek látom ezeket a helyeket, vagyis inkább úgy fogalmaznék, hogy amilyennek látom ezeket a helyeket, olyannak fogom tudni megmutatni. Tehát, hogyha valaki bemegy egy barlangba és azt mondja, ez nem szép, de én szépnek látom, akkor az én fotóim után valószínűleg nem azt a barlangot fogja vélni felfedezni, amit ő látott lent, hanem egy egész mást, amilyen perspektívából, amilyen megvilágítással én akarom megmutatni.
Mit csinál ez az UV-fény a te fotóiddal?
Az UV-fény az igazából, amit én fotózok, az az ásványok lumineszenciája. Nem tudom, vagyis? Hogy ez igen, kinek mennyire ismerős, de biztos sokaknak volt ilyen kis műanyag csillag, amit fel lehetett a gyerekszoba plafonjára ragasztani, és akkor a nap megvilágította, este pedig foszforeszkált világítottak a csillagok. Na, ugyanaz a jelenség, ez az ásványok egy jó részénél is megvan. Gyakorlatilag, hogy vagy a besugárzás után is világít még, tehát foszforeszkál, vagy megvilágítom ultraviolafénnyel, adok nekik egy nagyobb energiájú sugárzást, mint a látható fény tartománya, és ők ezt a nagyobb energiát valamilyen formába le fogják adni, ez lehetne hő is, de hogyha szerencsénk van, akkor fény lesz, és az a fénynek az a hullámhossza, amit a mi szemünk is fog látni, tehát látható fény. Ez azt fog eredményezni, hogy a bemenjünk egy bányába is szürke, bemenjünk egy barlangba is szürke, minden kő, minden fal. Ez lehet, hogy ultraviola fény hatására szivárvány színeibe fog pompázni, vagy csillagos égbolt lesz, de mindenképpen teljesen más színekben és formákban fogjuk látni a különböző ásványokat.
Hogy ez bármilyen nyomot a barlangon, vagy nem, a bányán?
Nem. Ez gyakorlatilag ez az UV, amivel én megvilágítom, ez ugyanaz, ami jön a napból is, az a hullámhossz, amivel mi is érintkezünk, ettől barnulunk. Tehát nem káros, nem szabad belenézni, nyilván az emberi szemnek nem jó, de hogy a falakon, az ásványokon ez nem fog pillanatnyi hatást hagy, vagy inkább azt mondom, hogy vannak olyan ásványok, amik mondjuk 12 másodpercig vagy tovább világítanak, olyan zöldes színben, és ez amikor hozzászokott a szemünk a sötéthez, és akkor világítjuk meg őket, és ők még utána nagyon sokáig visszaderengenek, az egy nagyon szép és érdekes érzéslent és látvány, hogy a falak így világítanak.
Most a szavaid elsősorban a falakról, a közetekről, az ásványokról szóltak, de embert is fotózol.
Igen, az ember az nekem általában biodíszlet, bocsánat a kifejezésre, de ezt a modelljeim mind tudják, szóval nem haragszanak meg.
Modelljeid vannak?
Hát modell.
Vagy azt hívod modellnek, azt a mászótársat,
így aki... van, azt a mászótársat, aki beáll és aki segít. Tehát nekem a modellem, ő lehet, hogy egy akna közepébe fog lógni a kötélem, pörög, miközben én is pörgök felette, és adok neki néhány vakut, ami majd elvillan, hogyha elsütöm az expozíciós gombot. Szóval, hogy ugyanúgy mászik, barlangászik, csak akkor azon a képen ő lesz a főszereplő. De általában én, tehát változó, de általában magát a teret fotózom, tehát a barlangokat vagy a bányákat, és ebbe egy méretarány gyakorlatilag a modell.
Aha,
a
szóval értsem úgy, hogy azért hívod őt biodíszletnek, mert hogyha oda lelógatod mondjuk az egyik barlangásztársadat, akkor jobban látszik perspektívikusan a tér, vagy hogy mondjam, jobban el tudja képzelni a néző, a fotót.
Igen,
néző,
én azt mondom magamról, hogy egy dokumentalista fotós vagyok. Uh-huh. Ez a képeimről a legtöbb embernek valószínűleg egész más a véleménye, de én ezért hívom magamat dokumentalistának, mert nagyon sok olyan hely van, ahol én vagyok az első és egyetlen fotós, ahol fotózok. Se előttem nem fog járni senki, se utánam. Tehát, hogy ha ezeket a képeket fel szeretném úgy használni, hogy legyen valami információ tartalma, és akár mind geológiailag, akár földtanilag, vagy csak magáról a barlangról, akkor fontos az, hogy azt az adott cseppkövet, vagy aknát, ami egy függőleges tér a barlangba, be tudjuk a méretét lőni, hogy körülbelül mekkora, és ahhoz kell egy méretarány. Uh-huh. Tehát, hogyha nem teszünk oda embert, akkor azok a formák bármekkorák lehetnek. Erről volt április elsői tréfám, csináltam egy pici babát, és azt tettem be a terekbe, és hát az emberek nagyon bedőltek neki, csak egyszerűen más lett a méretarány értéke. Igen.
Van még ilyen trükköd, ami mondjuk egy laikus számára nagyon meglepő lehet, és mondjuk nem ilyen becsapós trükk, hanem amit mondjuk használsz, vagy néha bevetsz azért, hogy jobban látható legyen, jobban érzékelhető legyen, jobban beleélje magát a képedet néző.
Hát szerintem a perspektívával még lehet játszani uh-huh. nagyon, de a perspektíva az teljesen másként tudja érzékeltetni a teret, mint egyébként a valóságban érzékelik a barlangászok, vagy hogyha kötérről lógok, hát ott nyilván technikailag nagyon sok olyan trükk van, ami ott helybe alkalmazok, és lehet, hogy ezt a képet nem lehetne egyébként megcsinálni arról a helyszínről, de azt nem tudja más, csak az, aki ott járt, mert nyilván egy külső szemlélőnek fogalma nincs, hogy mi kell ahhoz, hogy ez a fotó elkészüljön, úgyhogy azt mondanám, hogy igen, mindig a helyzet szüli azt, hogy milyen megoldást kell kitalálni. És ugye én nem tudok általában úgy fotózni, mint egy természetfotós, hogy visszajár sokszor az egy adott helyre. Én nekem sokszor életemben először látom azt a helyet, és van egy nagyon szűk időintervallum, amiatt le tudom fotózni, és aztán többet nem megyek oda.
És ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk elindultok hárman, négyen, nem tudom hányan, egy ilyen fotózáshoz, mentek le a barlang mélyére, és látsz valamit, és azt mondod, hogy állj. És akkor onnan elkezded rendezni, te most mász föl innen 3 métert, te menj le a mélybe, téged is már lógatunk le ezen a kötélen, vagy hogy néz ki egy ilyen stúdiófotózás, ahogy te hívod?
Nagyjából igen, hát hogyha van rá lehetőségem, akkor úgy szeretem, hogy először lemegyek a barlang végpontjába, és visszafele fotózok, mert akkor legalább már egyszer látom azt a teret, és el tudom dönteni, hogy mondjuk tényleg az hogy a legjobb okay, helyszín, vagy 5 méterre, 10 méterre lesz egy sokkal jobb, csak azt, hogy én nem láttam, nem ismertem a helyet, de azért sokszor az van, hogy először meglátom, és akkor na, itt a fotó, én akkor a fejemben már a fotót látom, a kész fotót. Vagy ha elkezdenek nekem kutatók elmondani, hogy milyen helyet találtak, akkor én már látom a fotót, aztán persze sokszor a valóságban teljesen más a helyszín, ebbe bele szoktam futni. Nagyon vizuális típus vagyok. Szóval általában igen, így vagy, megáll a csapat, és akkor ott készül is a fotó, irányítom őket, oda mennek, felmásznak. Sokszor kérek hát olyan dolgokat, amit nem biztos, hogy meg lehet csinálni, de ugye azt én abból a pozícióban nem biztos, hogy látom, azt már nekik kell mindenkinek eldönteni az egyéni képességeihez, hogy fel tud-e oda mászni, veszélyes-e vagy nem.
Most, hogy téged hallgatlak, azt kell, hogy mondjam, hogy ezek nagyon jó fejemberek lehetnek, ezek a te barátaid,
abszolút,
vagy barlangásztársaid.
Elképesztő, néha én is meglepődök rajta, hogy egyrészt mennyi türelmük van, másrészt pedig, hogy mennyire bele tudnak állni ebbe, és mennyire tudnak segíteni. Igen. És hát bányákba járok nagyon sokat most az elmúlt években, felhagyott bányákba főleg, és ott meg elkezdtem makro témákat is fotózni, mert egyszerűen sokszor azt érzem, hogy bányában a makrovilág az sokkal diverzebb, sokkal látványosabb, mint barlangban. De nyilván barlangban is megvan ez. Ráadásul ugye UV-ban sem említettük, hogy egyébként a szerves anyagok is világítanak, tehát akár az állatok és gombák is, és hát ez is sokszor a makrotéma a bányába. És hát a makrotéma az nekem sokkal több idő, mint egy ilyen nagyobb teres fotót elkészíteni, nem mindig, de általában. Szóval a csapatom meg csak azt látja, hogy semmit fotózom, úgyhogy egész elképesztő, hogy ebbe is segítenek, és végig ott vannak mellettem, és hát most már 12 éve.
Említetted a műsor első részében, hogy nagyon formálta a te személyiségedet a barlangászat, nagyon sok mindent megéltél, és arról is szó esett, hogy azt mondtad, hogy itt nincs digitalizáció, itt nyilván nem nézegeted az e-mailjeidet, nem kapod az SMS-eket, semmi nem tereli a figyelmedet el arról, ami ott van, vagy ott történik a jelenben, vagy szóval itt lehettek olyan dolgok, amik a te jó közérzetedet, a személyiségedet abba az irányba formálták valóban, aki most vagy. Voltak olyan emlékeid, amik maradandóak, és azt mondod, hogy sok mindenre megtanítottak?
Hát igen, végülis ez egy folyamat, úgyhogy nekem, ami talán az első, vagy az elejétől a nagy tanulság, az a természetközeliség, és hogy amikor az ember közel van a természethez, és itt hát amikor a kövek körülveszik sokszor nagyon-nagyon szűken, akkor ugye annál
nincs is
geológus
más.
Annál közelebb nem lehet a kövekhez. Szóval számomra ez igazán idilli helyzetek lehetnek, de hogy, tehát, hogy amikor csak a természet van, és nincs ez a digitális zaj, és ez a modern világnak ez a sok információja, amire sokszor nincs is szükségünk, akkor az alapból egy ilyen lecsendesedés, egy sokkal tisztább valóság szerintem, pláne amikor az emberi kapcsolatok is felértékelődnek. És hát amikor az ember kitett környezetbe, vagy olyan helyre kerül, ahol nincs internet, nincs telefon, tehát hogyha baj van, akkor csak a társaira számíthat, és ezt így meg is éli, akár a törökországi baleset kapcsán, ami 2 éve volt, és egy amerikai barátom majdnem a kezeim között vérzett ellent, 1000 méter mélyen. Akár utána 2 válficamon volt külföldön nekem is. Ez nagyon jó tapasztalás volt, hogy én hogy reagálok a különböző stressz helyzetekre, hogyan tudom ezeket kezelni, tehát amikor ténylegesen helyzet van, akár mással kapcsolatban, akár a saját testemet hogyan tudom úgymond irányítani, vagy hogyan élem meg a saját sérülésemet egy kiszolgáltatott helyzetbe, hiszen én is az első válficamomat 200 méter mélyen Romániába sikerült összehozni, tehát onnan még ki kellett menni. És ezek nekem egy nagyon jó tanúság arra, hogy amikor bármi történik így az élet más területein, akkor tudom, hogy hogyan reagálok rá. Tehát például, hogy én nem vagyok pánikolós, és ezt honnan tudná az ember, hogyha nem élte volna már át, hanem nagyjából tudom, hogyha történik valami, akár egy baleset helyzet, akkor én ott nagyon nyugodtan fogok reagálni, mert egyszerűen azt a stressz helyzetet nem akkor fogom megélni, hanem akkor marad a letisztultság, a higgadság, és majd akkor kiélem a stresszt, meg az összezuhanást, amikor
majd már lesz
arra környezetben leszek.
Igen, nagyon érdekes. Megtanít arra, hogy az erőforrásaidat hogy oszd be,
igen,
hogyan összpontosítsd, és hogyan terheld saját magadat.
Igen, de ez abszolút ugyanígy van, amikor lemenjünk több napra a föld alá, amikor lent alszunk, és ugye az elején kérdezted, hogy mit viszünk magunkkal. És itt hozzá vagyunk szokva, hogy bármire szükségünk van, csak kiugrok a boltba is megveszem, vagy hát ezt meg ezt, mikor utazik valaki, ugye, hogy akármennyi bőröd sem elég.
Hogyne.
És hát amikor lemegy az ember barlangász, és mondjuk a barlangban van 2 fok, vagy van 4 fok, és lent fog tölteni egy hetet, akkor utát kell gondolni, hogy mit fogok enni egy hétig, de minden napra, milyen energiaforrásra lesz szükségem, nem azért, hogy nem tudom, tudjak csetelni egész nap, mert nyilván nem lesz kivel, de hogy a lámpákat fel tudjuk tölteni, hiszen a teljes sötétségben a fejlámpák azok nagyon fontosak, és hogy legyen elég aksi, legyen meleg, tudjunk melegíteni valamit, legyen gázfőző, legyen meleg ruha, hogyha esetleg átázik, átnedvesedik, és legyen hálózsák, polifon, plusz a tevékenységhez szükséges felszerelés. Én ugye fotós vagyok, nekem ez még 10-12 kiló fotós tud.
Pluszba,
igen. De aki kutató, aki mondjuk fúrót visz le, aki térképez, rengeteg vasat ugye a kötéltechnikai beszereléshez, tehát az már mindenkinek az egyéni plusz felszerelése, ami mondjuk még kell a kutatáshoz. Tehát ezeket át kell gondolni, hogy felesleges dolgoknak ott nincs helye. Ott tényleg csak az, amire valóban szükségünk van. És akkor le is tisztul minden rögtön.
Úgy van, mint ahogy az élet egyéb területén, igen, is. Azt számoltad el, hogy egy évben mondjuk te hány órát töltesz barlangba, vagy most említetted a bányákat is nem olyan rég, szóval mennyit vagy a mélyben?
Én ezeket számoltam az elejétől, de sose összesítettem, annyira összesítettem még körülbelül a napokat, így a 12 év alatt körülbelül 3 évet voltam barlangba, ebbe a bányák nincsenek benne.
Az nagyon komoly. És akkor most megszólal bennem a turisztikai érdeklődő, hogy vendégéjszakát lehet-e a barlangban tölteni?
Hát, vendégéjszakát szerintem idehaza nem, ugyanis idehaza lent aludni barlangokban nem lehet, ugye turisztikai célzattal rengeteg barlang látogatható, akár csak ahogy én szoktam hívni a nyakkendős turistáknak, hogy öltönyben, nyakkendőben is végig sétál, úgyhogy nem lesz koszos, akár úgy, hogyha valaki egy kicsit az extrémebb módját szeretné kipróbálni a barlangászatnak, de úgy gondolja, hogy nem egy tanfolyamot kezd el, csak mit tudom én, szeretnék kipróbálni, milyen csúszni, mászni, akkor arra is van lehetőség, akár itt Budapesten, akár az ország különböző részein, de ugyanakkor nagyon sok barlangász tanfolyam indul itt Budapesten, és ráadásul a tanfolyamoknak az első túrája általában ilyen ingyenes és ilyen becsatlakozó túra, hogy bárki, szóval bárki kipróbálhatja, és ott tapasztalt barlangászok fognak figyelni az emberre, hogy ne halljanak meg. És hogyha valakinek ez kedvet csinált, akkor utána be is iratkozhat tanfolyamra.
Aha. Mit ajánlasz? Hogyan készüljön fel egy ilyen kezdő barlang? Ez, aki nem maradott a barlangba természetesen, mert segítik őt, szóval mivel készüljön? Ugye te azt mondtad, hogy téged azért ott váratlanul ért minden azon az első alkalmon.
Hát én mindenkinek azt ajánlom, hogy vigyen váltóruhát, ugye, amit én nem tettem meg annó, de hogyha itt mondjuk a Pálvölgyi barlangba, vagy a Pálvölgyi Mátyáshegyibe befizet egy ilyen overallos túrára, akkor ott adnak neki overallt, tehát ott a cipő az, ami tapadjon, és ne csúszós cipőbe menjen, mert ott a sajátját kell viselni, de ott adnak neki kobakot, sisakot a fejére, fejlámpát is, egy kesztyű esetleg még nem árt, meg réteges öltözet, de mivel itt 10 fokosak a barlangok, igazából 10 fokban mozog az ember, van alatt egy polárpulcsi, meg egy póló, az overall alatt az teljesen elég. Szóval itt nagyon még nem is kell erre felkészülni, ha valaki egy ilyen tanfolyami előtúrára menne el, akkor meg vigyen váltóruhát, és hát a gumicsizma a legjobb egyébként a lábra, könnyű tisztítani, meg jól tapad, de hogyha nincs, akkor valami bakancs, vagy recés talpú cipő, és hát a többit meg, hogy sisakot adnak, vagy vinnie kell, fejlámpát adnak, vagy vinnie kell, ezt nyilván meg kell beszélni azokkal, akik szervezik a túrát.
Kültéri bányákba talán könnyebben eljutnak az emberek, nem? Tehát kőfejtőkbe, vagy ilyen bauxitbánya, ahol külső fejtések voltak, lehet, hogy az is érdekes lett, vagy nem is tudom, hogy be szabad-e menni ilyen.
Biztos, helyekre. Hogy érdekes, meg ugye sok látogatóközpont is, tehát ugye például a Gánti bauxitbánya, igen, azért az egy nagyon szép hely, és az látogatóközpont, tehát oda be lehet menni, meg azért egy külfejtés, például itt a Rudabányai tó, vagy itt a Megyerhegyi tengerszám, ami egy nagyon szép turisztikai célpont. Mondhatnám úgy is, hogy tájsebb, hiszen a bányákra ezt szokták mondani, de egyébként meg, ha jól tudom, az ország legszebb helyének is választották őket valamelyik évbe, szóval el lehetne dönteni, akkor most tájsebb vagy a legszebb helyeink, de ezt szerintem, ha valaki elmegy, akkor döntse el magának. Vagy nagyon szép és egy nagyon ikonikus hegy az Esztramos hegység, ami Észak-Kelet-Magyarországon van, Bódva-Rákó és Bódva-Lenke között, és ez egy nagyon sok mindent magába foglaló hegy. Van benne is bánya, és a tetején is bányáztak, tehát van egy bányaudvara. Nagyon sok barlangot feltárt a bányászata, és olyan flórája van, ami endemikus, csak arra a helyre jellemző a hegynek a kitettsége miatt. Ja, és már Viaferraptor-pályát is építettek oda. Szóval, hogy aki ilyen céllal akar, például oda elmegy, akkor ott azon a hegyen nagyon sok mindent ki tud próbálni, a barlangokba is le tud menni, mert van turisztikai.
Szóval van akkor mit látni, megnézni Magyarországon is a barlangászni vágyóknak. Azt mondd meg, hogy milyen típusú embernek ajánlod, milyen személyiség típusnak ajánlod.
Én bárkinek ajánlanám. Csak inkább azt válassza meg, hogy ha mondjuk valaki klausztrofóbiás, akkor menjen el először a Baradla barlangba. Én vittem le klausztrofóbiás barátnőmet egész szűk helyekre is, csak az egy fokozat volt. Tehát, hogy nem rögtön oda vittem, hanem felépítettem neki egy ilyen túrasort, és fokozatosan hozzászoktattam a szűk helyekhez, és nem volt gond. Tehát, hogy teljesen jól viselte az egészet, de úgy, hogy 100 méter kúszás volt a 30 centis helyen. Tehát...
Most azért egy picit kirázott a hideg, és a barátnőt helyébe képzeltem magam, de biztos, hogy óriási élmény volt. Ági, én itt a beszélgetésünk alatt végigfigyeltem a nyakadban, van, ha jól látom, egy tűzománc denevér, jól látom?
Ez egy denevér, de ez kókusz és kagyló, héj.
Akkor majdnem jól láttam, igen, de legalább a denevér a stimmel.
Igen, ezt én csináltam még pár éve, jó pár éve. És ugye a denevér az a barlangászoknak a szimbóluma, egy ilyen szimbóluma állata. Elhagytam az előzőt, az egy karabinerben volt egy denevér, a karabiner ugye az a, számomra az a medál az azt jelentett, amikor megtanultam beszerelni kötéllel a barlangot, tehát elvégeztem egy ilyen vizsgát, ugye nálunk oktatási rendszer van, nagyon sok képzési fázis van, mint egy iskolában, hogyha beiratkozik az ember, és azt elhagytam, és utána csináltam ezt.
Jó, szóval fontos, hogy legyen veled egy
denevér. Nem mindig van velem, de igen.
Biztonságot ad.
Biztonságot ad, így van, identitást ad.
Nagyon szépen köszönöm, Ági, a beszélgetést. Én azt mondom, hogy megint közelebb vittél engem mindenképp a barlangászathoz, és nagyon bízom benne, hogy a minket hallgatókat is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen, és aki teheti, menjen el, nézze meg a kiállításokat, amik ott vannak, hát az még egy kis kedv csinálónak jó lesz neki.
Tehát még egyszer a Magyar Természettudományi Múzeumban látható a kiállításod egészen március 31-ig.
Így van.
Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, és kedves hallgatók, nektek is köszönöm szépen a figyelmet, aki visszaszeretné hallgatni ezt a mai beszélgetést, vagy bármelyik korábbit, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Búcsúzik a műsorvezető, Babi Keditet hallottátok, és egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt várok rátok. Sziasztok!